közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, régészet, múzeumok világába. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.
Egy útépítésnek hála minden eddiginél nagyobb felületen kutathatják Szent Király múltját. Kolonics Bence és Wilhelm Gábor régészekkel, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársaival beszélgettem.
Jelenleg Szent Király határában vagyunk. A Szent Király templom dűlő nevet viseli ez a régészeti lelőhely. Ugye a templom dűlő elnevezés az itt a közelünkben megtalálható jelenlegi református templomra utal. Ez a templom ugyanis 1901-ben épült, és a középkori templom maradványaira, annak romjaira emelték rá.
Itt van tőlünk talán 150-200 méternyire, viszont közöttünk van egy forgalmas főút is.
Igen, ez a Szent Királyi út, ami Szent Királyt köti össze Tiszakécskével, és erről az útról épül most ki egy Szent Királyt elkerülő út, aminek a beruházási nyomvonalában megelőző feltárást folytatunk.
Jó hosszan folytatják ezt a feltárást, ahogy elnézünk, hát ott a facsoportnál van vége, az meg majdnem egy kilométerre van tőlünk.
Így van, igen, nagyjából egy kilométer hosszúságú ez a lelőhely, legalábbis a nyomvonal érintette részen.
Milyen korszaknak az emlékeit találták meg itt ezen a részen? Ahogy itt megfordulok, itt a lábunknál rögtön egy talán árpádkori kemence van?
Igen, ez egy árpádkori kemence. Több korszak emlékei kerültek elő a feltárás során, ugye ez egy híres lelőhely, még az 1960-as években kezdte Pálóczi Horváth András ennek a lelőhelynek a feltárását, és hát ezzel a feltárással is már nagyon sok minden kiderült, ez egy mintaszerű feltárás volt sok tekintetben. Például a lelőhelynek a korszakait, ekkor már sikerült tisztázni a templomnak az építési periódusait, illetve hát egy mintaszerű feltárás volt a középkori telkek viszonylatában, illetve a település használatát illetőleg, és már ebben a feltárási időszakban előkerült egy bronzkori település, egy szarmata temetkezés, egy szarmata település, illetve árpádkori és késő középkori települések.
Itt is ezeket a korszakokat azonosították ezen a nyomvonalon?
Igen, itt is ezek a korszakok kerültek elő, ugye ez egy teljesen más feltárás. Itt a hatalmas felületek miatt gépi humuszolással kezdődött a munkánk, tehát nem lehet teljesen összehasonlítani azokat az adatokat, amit a korábbi feltárások, illetve ami ezen ásatások során előkerült, de nagyjából azok a korszakok kerültek elő, amelyek a korábbi feltárásoknál is, de ezeknek a képe árnyaltabbá vált.
Ahogy jöttünk ide a terület egyik sarkába, én figyeltem a letűzött kis papírokat, hogy hanyas számú objektumnál vagyunk. 1000 fölött elveszítettem valahol a fonalat. Összesen hány objektum van?
A humuszolás során 1476 jelenségszám került kiosztásra. Hát ez bővül igazából, ahogy a feltáráson bontó munka is halad. Ugye egy olyan sűrű lelőhelyen vagyunk, ahol nagyon sok jelenség, gödör, árok, épület van összeásva egymással. Tehát a bontás során még újabb és újabb, eddig humuszolás során nem észlelt jelenségek kerülnek elő, úgyhogy ennél még csak több lesz.
Melyik korszak a legjellemzőbb ezen a területen? Melyikből van a legtöbb?
A legjellemzőbb korszak az az árpádkori időszak. Igazából itt a felületen ezek a hatalmas árokrendszerek, nagyjából 30 épület, különböző tárolóvermek nagy többség szerint az árpádkori időszakhoz tartoznak, és hát unikális jelenségek is kerültek elő. Ehhez legfőképp egy alapárkos, nagyméretű árpádkori épületet lehet említeni, amelynek egy több kőtömbből habarcsal összeépített kemencéje került elő.
Ez szintén kőépület volt, ahogyan a kemence is?
Az épület az nem kőépület lehetett, igazából az alapgödre került elő, illetve a tartó elemekre utaló cölöphelyek és az említett alapárok, viszont a kemence az egy épített kemence.
Ahogy itt átvágtunk a területen, láttam több már kibontott sírgödröt, amiben már nem voltak földi maradványok. Gondolom, hogy ezek nem az árpádkorhoz tartoztak, hiszen az árpádkori temető ott lehetett, ahol a templom.
Így van, árpádkori időszakhoz tartozó temetkezéseket ez idáig még nem találtunk. Ezek a sírgödrök a szarmata időszakhoz, nagyjából a Krisztus utáni 3. századhoz lehet őket keltezni. Nagyjából 13 sír temetkezés került elő eddigi munkánk során. Ezeknek a java része igazából a későbbi, tehát árpádkori, illetve késő középkori telepjelenségek által már megbolygatva került elő, viszont ezek a sírgödrök igazából az eddig feltárt nyomvonal szinte teljes területén, hát szórt formában, de előkerültek, tehát itt egy hatalmas kiterjedésű szarmata temető lehetett, amelyet a későbbi korszakok, így az árpádkor és a késő középkori település objektumai megbolygattak.
Hogyha elnézünk az ásatás másik vége felé, a facsoport irányába, amit az előbb is mondtam, azon túl terül el a mai Szent Király. Ez a Szent Király, ami itt állt, ez mikor pusztult el?
Mai Szent Király ugye már a 11. századtól lakott volt, ezt követte ugye a tatárjárás, arra az időszakra tehető egy, nem egy nagy pusztítás, tehát annak a nyomai nem kerültek elő, viszont egy pusztásodás, tehát a területnek az elhagyása az itt megtörténhetett. Ezt követően a Kun betelepülés nagyjából a 14. században jelenik meg a helyszínen, és ez a település az egészen a késő középkorig, 17. századig elnyúlik, ekkor a 15 éves háborúnak a pusztításai szakították meg ezt a hosszú életű településnek az életét.
És akkor a mai Szentkirály az már egy betelepítés volna?
Hát egy későbbi betelepítés, igen, de valamilyen fajta folytonosság biztos, hogy volt a késő középkori Szentkirály, illetve a mai között. Ezt már csak onnan is lehet tudni, hogy a jelenlegi református templom körül nem csak árpádkori és késő középkori temetkezések, hanem egészen a 18-19. És 20. századi sírok is előkerültek. Tehát még amikor a 15 éves háború pusztítását követően visszajárhattak az itt élők a jól bevált régi temetkezési helyükhöz.
A 15 éves háború pusztításait követően, ugye Szentkirályiak, akik életben maradtak, hasonlóan a többi településhez itt a környéken, Kecskemétre költöztek be, és ez írott források is vannak, többek között ez a Sáros Edit kutatásaiból tudjuk, hogy a Kecskemétre költöző Szentkirályiaknak a telkeik megmaradtak, amiket művelték. Hát gyakorlatilag úgy, mint mi kimenjünk, hogy a kis kertbe azt kapálunk, kis túlzással, de ezt a szentkirályi telkeket ugye ezt fenntartották viszonylag sokáig, és valószínűleg egy jó részük akár időlegesen kint is élhetett, ugye itt hatalmas nagy állomány volt itt a pusztákon, és azokat tartották, és minden bizony a temetkezések egy része már hozzájuk kapcsolódik, de ilyet tapasztaltunk a felsőalpári temetőnél is, ahol ugyancsak az 1700-1800-es években már sírok kerültek elő, szóval ez egy általános jelenség lehetett, amit mi ugye visszafele nehezen tudunk azért értelmezni már a mikorunkból, mert teljesen máshogy működnek ezek a települések.
A magyar középkor során Szentkirály mennyire volt jelentős település?
De az igazság, hogy nagyon jó helyen található, Kecskemét, Szolnoki út vonalában. A középkor során kifejezetten itt a környéken jelentős település volt, hogy a Lázár Deák térképén látjuk a templomát, az jóval nagyobb, mint itt a környéki, mint az általán feltárt felső alpári templom is, ugye, és ezt a kutatások is bizonyítják, nagyon szép képi ábrázolások vannak a 19. századból, romjaiban még akkor monumentális volt a templom, hát még a tornyát, ugye azt használták fel többek között a református templom újjáépítéséhez, azok a falak itt benne vannak, ugye a középkori falak. De pont ez ásatás az arra is információt ad, hogy nem csak a középkorban volt jelentős település Szentkirály, hanem már az Árpád-kortól. Az én személyes véleményem, hogy már a 10. századtól biztosan itten történhetett valamilyen szintű megtelepedés, de a 11. században egyértelműen már népes településnek számít Szentkirály, és ahogy Bence is említette, hogy a tatárjárásnak azért pusztulási nyomát nem találjuk. Ez azt jelenti, hogy nincsenek leégett házaink, nincsenek csontvázak, pedig nagyon nagy területeket kutattunk meg, mint a hasonlatosan a homokhátság településeinek, ugye, hát közel van a Tisza, el tudtak bújni, Sákfaluban sem találtunk ilyet, ugye, tavaly beszéltünk róla, gyakorlatilag ott is szinte ment tovább az élet, és hasonlóan itt a Tisza mentén, véleményem szerint nem volt akkora törés a tatárjárás. Itt a nyomvonal közeli feltárásainál találtunk is 13.-14. századi kerámiával datált településrészletet, és majd az utólagos és aprólékos elemzés, amikor a mosás után ugye behatóbban ezt a leletanyagot feldolgozandó, majd a Bence elvégzi ezeket a kutatást. Véleményem szerint nagyon-nagyon fontos és apró részletre fog majd rávilágítani az egész, és ennek tényleg az a lényege, hogy óriási felületen nagyon-nagyon jó település szerkezeti adatokat kaptunk egy tiszamenti település életéből, ami egy iszonyatos jó információ, és kiegészíti az Andrásnak a precíziós feltárását, ami azért főként a középkori Szentkirályt kutatta, és ha ezt a teljes feltárás sikerül feldolgozni, egy olyan alapvető munka lesz itt a környéknek a árpádkori történetéhez, régészetéhez, ami minden bizonnyal hasonlatos lesz, mint a Szentkirály középkori történetéből az András.
Most teljes egészében sikerült feltárni ezt a középkori árpádkori Szentkirályt?
Teljes egészében nem sikerülhetett feltárni, ugye van egy kitűzési terület, egy beruházási határ, ami szabályozza a kutatásunk határait, de a nyomvonalba eső jelenségei természetesen feltárásra, kutatásra kerültek.
De telepbejárással azonosították már, hogy mekkora volt? Itt van mellettünk egy hatalmas kukoricás, azon túl, hogyha jól látom, szántóföld van, hát elméletileg cserepeknek kell lenniük.
Igen, hát ugye telepbejárás során ez a lelőhely már korábbról ismert, újabb és újabb négyzetméterekkel lehet ezeket bővíteni újabb telepbejárások során, de sok kutatás történt már ezen a helyszínen, ami erre a felszínen szóródó leletanyagra koncentrált, és hát ezekből szépen meg lehet határozni ennek a hatalmas lelőhelynek a kiterjedését.
Meddig tart majd itt a kutatás?
Hát a kutatás várhatólag itt az ősz folyamán véget ér. A nyár végén augusztusban kezdtük el a feltárásokat. 3 lelőhelyen. A NIF ZRT megbízásából a Nemzeti Múzeum végzi a koordinációt, és a Nemzeti Múzeum alvállalkozójaként a kecskeméti Katona József munkatársai, ugye itt az ásatás vezetők, hát egyszerűsítve Bence, illetve jó magam a feltárások vezetői. Én 2 helyszínen folytattam kutatásokat, a Kecskemét felüli részen, egy nagyon szép szkíta település, illetve egy csodálatos szarmata lelőhelyet kutattunk meg. A szarmata lelőhely utána kicsit változatosabb lett, mert találtunk egy kis középső részkort, bodrogkeresztúri kultúra, olyat se ástam még életembe, illetve hasonlatosan ugye középkori 13.-14. század fordulójára keltezhető településnyomok, amik előkerültek, ott is épületek, gödrök, és hát ez a nagy lelőhelynek a kutatásában a héten kapcsolódtunk be. Ugye hát folyik a kivitelezés, szeretnénk átadni minél hamarabb a lelőhelyet, és hát nagyon izgalmas, mert egy jó pár száz méterrel arrébb tettük a székhelyünket, ez a közel 800 négyzetméteres lelőhelynek a másik felére, és hát ott is ugyanezek a korszakok jönnek. Megvan az őskor, megvannak a szarmaták, és csodák csodája, nagyon szép Árpád-kor van, tehát hatalmas kiterjedési az Árpád-kori lelőhely, tényleg óriási, és ugye mi csak egy csíkot tárunk fel bele, és a késő középkor is megvan, tehát a késő középkori Szentkirály is területileg jóval nagyobb, mint ahogy az korábban feltételezte a kutatás, ez is már óriási eredmény, ugye mert András itt az út túloldalára, főként a templom környékére, a templom túloldalára lokalizálta a központot, valószínűleg ott is lehetett, de viszont ezek a külső telkeknek a kiterjedése jóval nagyobb lehetett, és itt szórt részeken, és késő középkori épületnyomok is, kályhaszemek is, szóval olyan dolgok is előkerülnek, mert arra utalnak, hogy nem csak kamrák voltak itt, vagy nem csak sufnik, hanem akár épületek is lehettek ilyen településszéli lakóépületekkel is számolhatunk.
Tárgyéletek szempontjából hogy állnak?
Hú, nagyon sok. Igazából rendkívüli mennyiségű leletanyag került elő. Természetesen ennek a nagyobb része a települési ásatásokhoz megszokottan állatcsont, illetve kerámia. Hát az állatcsont mennyiség az bődületes, szóval itt egy olyan nagy állattartó népességgel, de minden korszakban, hogy az kiemelkedő. De ezt tapasztaltuk tavaly is, ugye megástuk itt a 44-es nyomvonalát, és olyan szikes puszták voltak, mind a mai napig azok a puszták ugye itt vannak, amik nagyon kiválóak szarvasmarha, illetve a ló tartására. Tehát egy nagy állattartó életmódnak kiváló terepet nyújtanak, és az állatcsontoknak is a jó része ehhez a két jószághoz kötődik, természetesen a megfelelő számú birkai sertés mellett. A kerámia anyag az is kifejezetten gazdag, és hát a fémanyagról se feledkezzünk meg. A középkori településen szokásos viseleti tárgyak, egyéb dolgok mellett azért érmeket is találtunk szép számmal, de érmeket találtunk azért a korábbi időszakokból, nagyon szép árpádkori pénzanyag is van, és a szarmata objektumokból is kerültek elő, ezüst pénzek, illetve kis bronzok. És még kiemelném a szarmata temetőnek, hát én ugye szarmata koros lennék, kiskoromban még az voltam legalábbis, és én csodálattal nézem, hogy ez egy bolygatatlan szarmata temető, vagy majdnem bolygatatlan lett volna, ha el nem pusztította volna ugye a korai magyarság, de amíg sírok megmaradtak, gyönyörű szép leletanyag, emailos fibulái kiválóak, szóval egy tényleg egy nagyon nagy kiterjedés és nagyon kvalitásos szarmata temető volt itt, ami elhelyezkedett a területen, amíg ugye ez a pár sírt mementóként ránk nem hagyták itt a korabeli Szentkirályja.
Szentkirályon Kolonis Bence és Wilhelm Gábor régészekkel, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársaival beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás és Kalocsai Mihály nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangarchívum létrehozását a Visegrádi Mátyás Király Múzeum, valamint a Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma, Kiscelli Múzeuma és Vármúzeuma támogatja, mert ők tudják, mennyire fontos a megőrzés. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor!